először emlékezik rájuk közösen Európa, ma van a totalitárius diktatúrák áldozatainak emléknapja. A szlovák államfő szerint Eszterházy János fasiszta volt, pedig csak ő nem szavazta meg a zsidók deportálását. Meghosszabbították a határidőt, még mindig lehet jelentkezni kérdezőbiztosnak a romániai népszámlálásra. És műtősuhában sétálnak Marosvásárhely főterén, egy egyesület tagjai így tiltakoznak az orvosi egyetem döntése ellen. Ez a Duna Televízió híradója, jó estét kívánok! Izzasztó kánikula van már ma is, de még nincs vége. Holnaptól a legmagasabb harmadfokú hőségriadót rendelte el a tiszti orvosi szolgálat. Pénteken akár 38-39 fok is lehet. A kánikula miatt Budapest több pontján is vizet osztanak a járókelőknek, a fővárosi utakat pedig folyamatosan locsolják.
Utcazenész Budapesten a keleti pályaudvar előtt 3 órája énekel a 35 fokos hőségben. A pályaudvarokon a MÁV start osztogat vizet 1 literes palackokban. Nem csak vizet, kedvezményeket is adnak, például elengedik a pótjegyek árát. Azért, mert hőségben a legtöbb kocsi klímaberendezése nem működik megfelelően.
Fokozott hőterhelésnek vannak kitéve ezek a műszaki berendezések, másrészt fokozott igénybevételnek, és így e kettő eredményeképpen gyakoribbak a meghibásodások.
Budapesten több helyen is osztanak vizet a következő napokban, sőt, több közkutat is megnyitnak. Az országház előtt pedig egy vízautomatát is üzembe helyeztek.
6-szor, 7-szer, 8-szor simán.
Ilyen gyakran kapnak szódavizet a miskolci buszsofőrök. A munkáltatóknak kötelező védőitalt biztosítaniuk.
Én minden kanyarba töltök másikat, úgyhogy...
A szabadban dolgozókat fokozottan védi a törvény hőség idején. Számukra például kötelező a pihenőidő kiadása.
Főnökeink biztosítják nekünk az tehát óránként a 10 perces pihenőket. A hideg hűtővízünk is megfelelő, szikvizet kapunk.
Az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség péntekig, a hőségriadó végéig fokozott ellenőrzést tart országszerte.
Meleg levegő.
Vadász Vilmos meteorológus szerint péntekig biztosan marad a kánikula, sőt, akár hőmérsékleti rekord is születhet.
Augusztus 25-én 34-39 fok közötti legmagasabb értékeket várunk, tehát ha az előrejelzések szerint alakul az időjárás, akkor magasabb hőmérséklet is lesz, mint amit eddig mértek.
A meteorológus szerint enyhülés csak a jövő hét közepén várható, de az sem lesz jelentős.
A hét elején mindenhol befejeződött az aratás az országban, mintegy 4 millió tonna őszi búza került a magtárakba. A jó termés jó minőséggel is párosult, így aztán a gazdák a tavalyihoz képest drágábban 50-60 ezer forintért kínálják a kenyérgabonát. Egyelőre azonban a kereskedők kivárnak. Azzal számolnak ugyanis, hogy itt is megjelenik az olcsó ukrán búza, ami lenyomhatja majd az árakat.
Jó a hektoliter súly, egészségesek a szemek.
Ebben a kisalföldi gazdaságban idén 1000 hektáron termesztettek búzát, a napokban fejezték be az aratást.
2011 évben azt lehet elmondani, hogy itt Nyugat-Magyarországon jó minőségű és jó termés mennyiséget lehetett betakarítani. Ez azt jelenti, hogy 7,5 tonnát meghaladta az átlaghozam.
A hét elején mindenhol véget ért a betakarítás az országban. 4 millió tonna őszi búza került a magtárakba.
Pillanatnyilag az intervenció senkit nem foglalkozta.
A Gabona Szövetség főtitkára szerint, mivel az elmúlt évi terméshez képest most a minőséggel sincsenek bajok, így a jelenlegi intervenciós ár duplájáért 50-60 ezer forintért kínálják a gazdák termésüket a kereskedőknek, akik egyelőre kivárnak. Piaci hírek szerint, ahogy az Unióban, így hamarosan nálunk is megjelenhet az olcsó ukrán búza, amely letörheti a hazai árakat.
Hogyha fogják keresni, ezt leginkább a takarmánygyártók, illetve az állattartók fogják keresni, hisz ők pillanatnyilag keresik az olcsó gabonát.
Ebben a balmazújvárosi pékségben nagy részt már az új búzából őrült vízből sütik a kenyeret.
Tisztára folyamatosan május óta elkezdett csökkenni.
Körülbelül 30%-kal. Ennek ellenére nem lesz olcsóbb a kenyér.
Jellemzően az egyéb alapanyag költségeink nem csökkentek, illetve az energiaköltség folyamatosan növekszik, nem úgy csökken, folyamatosan növekszik.
Jelenleg 300 forint körül adnak a boltok 1 kiló kenyeret, ebből legfeljebb 100 forintot tesz ki a liszt ára.
Folytatódnak a heves harcok Tripoliban. A kormányerők és a felkelők is azt állítják, hogy ők uralják a líbiai főváros nagy részét. Tripoliban úgy tűnik állóháború alakult ki. Egyes kerületeket a felkelők, más negyedeket a kormányerők ellenőriznek. Kaddafi parancsnoki központját nehéz fegyverekkel védik a kormányerők, a felkelőkre pedig mesterlövészek vadásznak.
Tegnap még a letartóztatásáról érkeztek hírek, sőt arról, hogy a felkelők kiadhatják Hágának, ahol háborús és emberiesség elleni bűnökkel vádolják. Ma hajnalban viszont már a kamerák előtt támogatói körében parádézott Tripoli utcáin Muammar al-Kaddafi második fia, Szejful Iszlám. A líbiai nép a sarkára áll és derékba töri ezt az egész felkelést. Meglátják majd, ki nevet a végén, mondta a líbiai vezető fia, akit a riporter az ellene kiadott nemzetközi elfogató parancsról is kérdezett. Az nem érdekel, vetette oda Szejful Iszlám, aki az elmúlt években apja legesélyesebb utóda lett, és sokszor nyilatkozott is a nevében. Most azt mondja, a felkelők besétáltak a csapdába Tripoliban, azt állítja, apja biztonságos helyen van és nem hagyta el a fővárost. A felkelők központjában, Bengáziban megrökönyödtek az emberek, amikor meglátták az állítólag elfogott Szejful Iszlámot. Most akkor mi van? Elfogták vagy nem? Megszökött? Hogyan? Semmit sem értek. Itt már senkinek nem lehet hinni, mondja ez a férfi. Tripoliban továbbra is heves harcok folynak. Mindkét fél azt állítja, hogy ellenőrzése alatt tartja a főváros nagy részét. A felkelők elsődleges célja, hogy bevegyék a líbiai vezető parancsnoki központját, a Bab al-Aziziyát, amely egy szabályos katonai erőd, és amelyet nehéz fegyverekkel védenek a kormányerők. Muammar al-Kaddafi továbbra is rejtőzködik. A lázadók úgy vélik, a polgárháborúnak csak akkor lesz vége, ha sikerül elfogni vagy megölni őt.
Közben Magyarország Líbia legitim képviselőjének ismerte el a felkelők átmeneti nemzeti tanácsát, így már több mint 30 olyan ország van, amelyik hivatalosan elismerte az átmeneti tanácsot. Ma van a totalitárius diktatúrák áldozatainak első nemzetközi emléknapja. Az uniós országok igazságügyi miniszterei még júniusban fogadták el magyar, lengyel és litván kezdeményezésre, hogy ezen a napon emlékezzenek az áldozatokra. Varsóban 16 európai igazságügyi miniszter és az Európai Parlament elnöke közös nyilatkozatban ítélte el a totalitárius rendszerek bűneit, itthon pedig a Terrorháza Múzeum előtt emlékeztek.
Mécseseket gyújtottak egész nap az emberek a Hősök falánál, a Terrorháza Múzeumnál.
És holnap újra retteg, spincébe bú előlem a gyáva Európa.
Ma volt a totalitárius diktatúrák áldozatainak első nemzetközi emléknapja. Az Európai Unió még júniusban fogadta el közös magyar, lengyel és litván kezdeményezésre, hogy ezen a napon emlékezzenek az áldozatokra.
Ez mutatta meg talán az Európai Unió történetében először, hogy Közép-Európa országai, ha összefognak, az akaratukat az Európai Unióban is érvényesíteni tudják.
Varsóban is a totalitárius diktatúrák áldozataira emlékeztek, ahol 16 ország igazságügyminisztere, köztük Navracsics Tibor is részt vett az ünnepségen. A totalitárius diktatúrák áldozatainak emléknapja azért most van, mert 1939-ben ezen a napon írták alá a Molotov-Ribbentrop paktumot. A szovjet-német meg nem támadási szerződés titkozzáradékában a két fél felosztotta egymás között Kelet-Európát.
Európa megismerte a náci típusú totális diktatúra történetét, és megértette annak keserű tanulságait. De ugyanez az Európa ma még gyakran elzárja magát a másik, a kommunista típusú diktatúra tényei elől.
A második világháborúban 6 millió zsidót, köztük 600 ezer magyar embert végeztek ki a náci koncentrációs táborokban. Nagy Klára Rózát gyerekként hurcolták el Szibériába, ahol 10 évig raboskodott.
Éjjel mindig faggattak, vallattak, napközben nem lehetett aludni. Enni nem nagyon adtak, megvonták a rendes napi élelmet is. Hát, hogy kényszerítették az embert így, hogy mondja már, amit ők akarnak.
Sztálin rémuralma alatt körülbelül 20 millióan haltak meg csak a gulágokban. Magyarországon 500 000-ra tehető a kommunizmus áldozatainak száma.
Két héttel meghosszabbították Kolozsváron a kérdezőbiztosok jelentkezési határidejét az október végi romániai népszámlálásra. A korábbi határidőig ugyanis nagyon kevés pályázat érkezett. A városban a legutóbbi népszámláláson a magyarság aránya már nem érte el a 20%-ot, ami a nyelvi jogok érvényesítéséhez kell.
László Attila alpolgármester szerint legkevesebb 1700 kérdező biztosi pályázat benyújtása szükséges ahhoz, hogy meglegyen az 1400 számláló biztos. Ezt a számot eddig nem sikerült elérni. Több beérkezett pályázatot kénytelen volt visszautasítani az önkormányzat.
Liceumot végzett, de nem érettségizett. Ugyanakkor a törvény előírja, hogy legalább középfokú végzettséggel kell rendelkeznie a személynek. És ezért döntöttünk végül úgy, hogy kitoljuk ezt a jelentkezési határidőt.
Az októberi népszámlálásig fel kell készíteni a kérdezőket. Fontos lenne, hogy a kérdezők 20%-a ismerje a magyar nyelvet.
Ez lenne az ideális. Tehát nem egy olyan városban élünk, ahol van egy magyar negyed, vagy egy román negyed, vagy egyéb nemzetiségű negyed. Tehát itt elég vegyes a lakosság összetétele. Én azt szeretném, hogy minél többen tudjanak magyarul, és lehetőleg mindenkit a saját anyanyelvén szólítsunk meg.
A romániai magyar politikai és civil szervezetek népszerűsítő kampánnyal készülnek a népszámlálásra, és mindenkit arra szólítanak fel, vállalja nemzetiségét.
A tétje a kolozsvári népszámlálásnak az, hogy a magyarság létszáma elérje újra a 20%-ot, ugyanis ez többlet jogokat jelentene mindannyiunknak, és ennek érdekében feltétlenül minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni.
Romániában legutóbb 2002-ben tartottak népszámlálást. Akkor Kolozsváron 60.287 magyar élt. Ez a város lakosságának 19%-át jelentette.
Kevés a magyar anyanyelvű iskola kezdő a romániai Élesden, ezért előfordulhat, hogy idén először nem lesz magyar első osztály a Bihar megyei településen. Sokan a magyar szülők közül is inkább román osztályba iratják a gyereküket, így most nincs meg a szükséges létszám.
A mai nappal megkezdődik az első osztály.
Ilyen volt az első osztály tanévnyitója Élesden tavaly. Akkor még, ha nehezen is, de összeszedték a pedagógusok a magyar gyermekeket a településről és a környékről.
Még itt a falvakban összevont osztályokban még úgy, ahogy működnek a kicsi iskolák. De hát ezek nem nagy jövője van. Felkeressük a szülőket a falvakba is, személyesen elmegyünk és úgymond reklámozzuk az iskolánkat, hogy ide csábítsuk a gyerekeket.
Élesden kívül még 15 település van hasonló helyzetben Bihar megyében. Ahol nincs meg az egy osztály elindításához szükséges 12 gyermek, ott csak a tanügyminisztérium speciális engedélyével indítható osztály.
A minisztérium akkor hagyhatja ezeket jóvá, hogyha egyedi osztályokról van szó a településen, nagyon közel a településhez, nincs más település, amin működik már hasonló osztály, és hogy kisebbségi oktatásban működjenek ezek az osztályok.
Sok magyar szülő határozatlan, illetve román tagozatra iratja gyermekét.
Magyar nyelvet Anikó is megtanulja, mert mi itthon magyarul beszélünk, magyarul olvas is, magyar tévét néz, szóval nem lesz kimaradás ebből.
A magyar tagozaton talán nehezebb, nekem úgy tűnik, de nem tudom, nem volt problémánk ilyen szempontból. A román tagozaton sokkal többen vannak, változatosabbak a tanárok.
A magyar tagozat pedagógusai hagyományápoló rendezvényekkel, iskolán kívüli tevékenységekkel próbálják rábírni a szülőket, hogy magyar tagozatra írassák gyermekeiket. Sok esetben a magyar kormány által folyósított 20.000 forintos magyarországi tanszertámogatásnak köszönhetően teszik ezt meg.
Sajátos demonstrációba kezdett a Magyar Orvos és Gyógyszerész Képzésért Egyesület Marosvásárhelyen. A civil szervezet tagjai műtős ruhában sétálnak a város főterén. Így akarják felhívni a figyelmet arra, hogy a Város Orvosi Egyetemének szenátusa szerintük megsértette az új oktatási törvényt. Megtagadta ugyanis, hogy a magyar tagozat önálló szervezet legyen. Romániában kizárólag Marosvásárhelyen van magyar nyelvű tanítás az orvostan hallgatóknak, de az egyetemen mindenről a román többség dönt.
Az új tanügyi törvény szerint jogunk van kérni a teljes magyar oktatást.
A Magyar Orvosképzés támogató civil szervezet azért demonstrál Marosvásárhely főterén, mert az Orvosi Egyetem szenátusának kétharmados román többsége elutasította, hogy a magyar oktatás autonóm tagozattá szerveződjön, pedig ezt most már törvény írja elő. Az intézmény 1945-ben magyar egyetemként jött létre.
Akkor az tiszta magyar volt, uram, nem volt vegyes ugye, oktatási nyelv, tiszta magyar volt. A vegyes oktatási nyelv az 60-ba került be, 1960-ban.
A demonstrálókat a csendőrség arra figyelmeztette, ha már hárman összejönnek, az gyülekezésnek számít, azt viszont engedélyeztetni kell. Emiatt egyedül vagy kettesével sétálnak.
Engedélyt nem is kértünk, mert tapasztalatunk van, hogy az elmúlt héten nem engedték a Városháza előtt a szervezett tüntetésünket.
Az Orvosi Egyetem magyar oktatói a minisztériumtól remélik, hogy segít betartatni az új oktatási törvényt.
Közbenjárását várjuk a politikumnak is, a tanügyminisztériumnak is, ahhoz, hogy ez a kárta visszakerüljön, megfelelő módosításra, hogy a magyar tagozat, mert ugye erről van szó az új tanügyi törvényben, számunkra létrejöjjön.
A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen a hallgatók csak nem fele, az oktatóknak pedig az egy negyede magyar. A magyarok azért akarnak autonóm tagozatot, hogy maguk dönthessenek az oktatói utánpótlásról.
A nyelvhasználat és a nemzeti összetartozás, ezek is témái a Rákóczi Szövetség nyári táborának Szentendrén, ahol a kisebbségek gondjairól és lehetőségeiről vitáznak a határon túli fiatalok. A résztvevők közül többen úgy látják, hogy nincs elég lehetőség az iskolákban magyarul tanulni.
És a felvidéki Somorja városába jöttem.
100 határon túli magyar fiatalnak adott ismét lehetőséget a Rákóczi Szövetség a kisebbségi létükből fakadó problémáik megvitatására.
Határon túli magyarok közti kapcsolat gyenge, nem létezik, és ez egy nagyon jó fórum, illetve nagyon jó hely, ahol találkozhatunk, beszélhetünk, megismerhetjük egymást.
A szervezők szerint, amíg 22 évvel ezelőtt a fő problémájuk a civil szervezetek létrehozása volt a fiatal demokráciákban, addig ma már egészen másfajta kihívásokkal néznek szembe.
A legfontosabb a magyarság jogainak fokozott érvényesítése. Itt elsősorban a nyelvhasználat témájára utalok, ismerjük azokat a problémákat, amik Erdélyben is, felvidéken is ezen a téren jelentkeznek.
A fiataloknak a politikai közélet és a civil szféra meghatározó egyéniségei tartanak előadásokat. Az Adenauer Alapítvány elnöke előadásában éppen arról beszélt, hogy mennyire fontos a nemzeti büszkeség és az összetartozás. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy egy demokrácia nem lehet kirekesztő. Mint mondta, a politikai hovatartozás nem nyújthat előnyös pozíciót az egyének számára a társadalomban. Példaként a felsőoktatási lehetőségek korlátozását említette az egykori NDK-ban. A résztvevők megjegyezték, hogy ma is sok helyen szűkös a magyar nyelvű oktatás lehetősége.
Az ukrán oktatáshoz kezd belenyúlni a magyarba is, és nagyon sok tantárgyat már a magyar iskolákban is ukránul kell, hogy tanítsanak, és ez eléggé kényelmetlen.
A fiatalok azt mondták, azt remélik, ha ezen a fórumon elmondják gondjaikat, a résztvevő előadók országaik politikusainál közben járva segítenek nekik megoldást találni. Denevér nagyságú éjszakai lepkék rajzanak a mecsekben. A különleges rovar akár 10-15 cm-es is lehet, ezért sokan madárnak vagy éppen denevérnek hiszik őket. Az óriás lepke Dél-Kelet-Ázsiából került Magyarországra, valószínűleg a hasonló klíma miatt érzi jól magát a hazai tölgyesekben. Az úgynevezett tölgy sejemlepke teljesen ártalmatlan, jellemzően az augusztusi éjszakában merészkedik elő.
Láttam, itt a falon szoktak lenni, olyan 10-12 centi, 15 centi szesztávolsággal itt fönnszét, amit talán még jársz a falon, illetve ott följebb még, vagy a napernyőn.
Ebben a mecseki élményparkban minden nap látják az egzotikus lepkéket, így jelente akár több száz példány is köröz a környező erdőkben. A lepke akár 15 cm-es is lehet, éppen ezért sokan madárnak vagy denevérnek nézik őket.
Először azt hittem, hogy madarak.
Nem ijedtél meg tőle?
Nem. De egyszer leszálltak, akkor vettem észre, hogy lepkék.
A Magyarországon gyakori csüngő lepkéket látjuk, hogy lényegesen hatalmasabb, szinte az ember tenyere nagyságát is eléri.
Mutatja a biológus az egzotikus töltsejem lepkét. A rovar Dél-Kelet-Ázsiában honos, míg az 1800-es években a sejem miatt csempészték Európába. Magyarországon először az 1950-es években jelent meg az Alpok alján, később pedig a hasonlóan hűvös klímájú erdőkben is meghonosodott. Egzotikus kinézete és mérete miatt sokan kártékonynak hiszik, pedig teljesen ártalmatlan fajról van szó, mondja a szakértő.
Semmit nem kell tőlük tartani, erdészeti károkat nem okoz, emberre, állatra teljesen veszélytelen, inkább ez csak egy érdekesség, egy egzotikum.
A legtöbb töltsejemlepke a Dunántúlon található az országban, itt akár több millió példány is megtalálható belőle.
A világ megérkezett Szabadkára, ezzel a mondattal nyitották meg a 10. Interethno Fesztivált, ugyanis 12 országból érkeztek táncosok a rendezvényre. Az 5 napos fesztiválon összesen 200 néptáncos lép fel.
Az utcai fesztivál a tánccsoportok felvonulásával kezdődött. A kulturális szemle alkalom a kultúrák sokszínűségének megismerésére.
Szabadka egy multikulturális város, és tulajdonképpen ebből a mi multikulturalitásunkból akarjuk megmutatni a világnak, hogy ez hogyan is néz ki, azzal, hogy most a többieket is ide hívjuk, és akkor több ilyen éneket, saját zenei stílust mutatnak meg nekünk. És ezzel ők is tanulnak valamit tőlünk, meg mink is őtőlük.
Ilyenkor a Városháza környékén felépül az Etnopolis. Megtalálható itt a kürtös kalácsos épp úgy, mint a kézműves.
A termékünket megtalálhatják Kanadától Új-Zélandig mindenfelé.
Az Etnopolis polgárai útlevelet is kapnak. De ez nem a belépést szolgálja, hanem a műsort tartalmazza. Az 5 napos fesztiválon összesen 200-an lépnek színpadra.
Nagyon sokan úgy tervezik az évi szabadságukat, hogy mindenféleképp itt legyenek Szabadkán erre az 5 napra. És ebből mink is profitálunk, mert ez ad nekünk lelki erőt.
Az Interethno Fesztiválon a tánccsoportok mellett zenekarok is fellépnek, esténként pedig egy-egy ország képviselői tartanak táncházat. A nemzetközi szemle péntekig tart.
Eszterházy János Hitler és a fasizmus híve volt, ezt mondta a szlovák államfő egy interjúban. Eszterházy János volt a felvidéki magyarság vezetője a két világháború között, és ő volt a szlovák parlament egyetlen képviselője, aki nem szavazta meg a zsidók deportálását, majd zsidók százait bújtatta, hogy megmentse őket. Iván Gásparovics azt mondta, szerinte helytelen, hogy kassán szobrot állítottak Eszterházy Jánosnak.
Több mint 2 hónapja Varsóban Kövér László az országgyűlés elnöke és Bogdan Borusevics a lengyel szenátus elnöke leplezte le Eszterházy János mellszobrát. A lengyel fővárosban így emlékeztek a mártír halált halt magyar politikusra, akinek Kassán már állítottak egy emlékművet. Iván Gašparovics Szlovákia elnöke egy interjúban helytelenek nevezte az emlékmű felállítását, mert szerinte Eszterházy Hitler és a fasizmus híve volt. A történész szerint, aki őt támadja, az a felvidéki magyarságot támadja.
Mindig elhatárolódott a nemzeti szocializmustól, fasizmustól, hiszen tudjuk róla jól, hogy ő volt az egyetlen képviselő a szlovák parlamentben, aki a zsidó törvények ellen szavazott, és egyébként is mindig a nemzeti szocialista törekvésekkel szemben helyezkedett.
Iván Gašparovics szóvivője az MTI Hírcentrumnak azt mondta, a szlovák államfő fenntartja az Eszterházyról mondottakat. Ezt a nézetét nem változtatja meg a köztársasági elnök úr, és nincs szó félreértésről sem. Eszterházy János megosztó személyiség, akit Szlovákiában mint háborús bűnös tartó nyilván, amiért támogatta a fasiszta ideológiát, mondta a szóvivő. Ezek a felvételek idén tavasszal készültek a parlamentben, ahol születésének 100. évfordulójára emlékeztek. Magyarországon háborús hősként tekintenek rá, aki a világháború között több száz lengyel, magyar, cseh és zsidó életét mentette meg a haláltáboroktól. Lánya a magyar kormánnyal együttműködve mind a mai napig azért küzd, hogy apját mielőbb rehabilitálják. Berényi József, az MKP elnöke az MTI Hírcentrumnak arról beszélt, hogy Gašparovics meghamisítja a történelmet.
A köztársasági elnök úr vagy nem ismeri a történelmet, vagy pedig tudatosan hamisítja azt, hiszen Eszterházy János életútja önmagáért beszél. Az, ahogy mentette a II. Világháború alatt a menekülteket, az példaértékű.
A Híd szerint Iván Gašparovics kijelentése, melyben Hitler hívének nevezte Eszterházyt, messze átlépte a józanész határait.
8:45-kor a közbeszédben Szántó Georgina várja önöket. Szervusz, milyen témákkal foglalkoztok ma este?
Szervusz, jó estét kívánok! Iskolák államosítása. Az önkormányzatiság végét jelentik a kormány helyhatóságokat érintő intézkedései. Vendégünk Tállai András, a belügyminisztérium államtitkára. Aztán nem szabad lebecsülni a szélső jobbot. Helyszíni beszámoló Oszlóból, ahol a norvégiai mészárlás és robbantásos merénylet 77 halálos áldozatára emlékeztek. Egy hónappal az ország történetének egyik legsúlyosabb, békeidőben példátlan fegyveres támadása után. Aztán a gyászszalag napja, együtt emlékeznek a totalitárius rendszerek áldozataira a kanadai kelet- és közép-európai szervezetek. A torontói és edmontoni eseményekről a helyi főszervezőket kérdezzük. A totalitárius diktatúrák áldozatainak első európai emléknapjáról Máté Áron történésszel beszélgetünk. És végül szerepcsere, vendégünk Ókovács Szilveszter, aki a Duna Televízió vezérigazgatói posztját cseréli a Magyar Állami Operaház kormánybiztosi székére.
Köszönjük szépen, most pedig legfontosabb híreink jönnek még egyszer röviden. Először emlékezik rájuk közösen Európa, ma van a totalitárius diktatúrák áldozatainak emléknapja. A szlovák államfő szerint Eszterházy János fasiszta volt, pedig csak ő nem szavazta meg a zsidók deportálását. Meghosszabbították a határidőt, még lehet jelentkezni kérdezőbiztosnak a romániai népszámlálásra. És műtős ruhában sétálnak Marosvásárhely főterén, egy egyesület tagjai így tiltakoznak az orvosi egyetem döntése ellen. Felfelé a lejtőn, ez a ma esti film 1958-ból. A Duna 2 autonómián pedig 21-25-kor kezdődik a Tisza Virág Kvartett koncertje. 8-kor még nemzeti krónikával jelentkezünk, szép estét addig is, viszontlátásra!